101. adás, magam sem gondoltam volna, hogy a gondviselés ilyen sokáig itt tart engem, hála Istennek, és köszönöm neki és kedves hallgatóimnak. A mai elmélkedésünk címe Még ma velem leszel. A folytatást tudjuk a paradicsomban. A Lukács passió sajátosságairól, egyéni vonásairól szeretnék beszélni, és hát ugye már húsvét van, de mi tudjuk azt, és így is szoktunk imádkozni, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz, tehát a halál, a föltámadás, a velünk való örök lakozás az egy. Hát így a Lukács passió sajátossága sem üt el a húsvét fényétől. Az evangélium Isten örömhíre egy és oszthatatlan. Mégis négy különféle látásmóddal, négy különböző időben, négy különböző elsődleges hallgatóság figyelembe vételével készült négy könyv az egy jó hírről. Ilyen beugratós kérdést is szoktak mondani, még nekünk is a szemináriumban, hogy hány evangélium van. Erre a válasz nem az, hogy négy, hanem egy evangélium van. Aztán a második fokozata ennek a beugratásnak, igen, akkor egy evangélium van, hányan írták meg? Hát erre már csak itt az ideje, hogy azt mondjuk, hogy négy, nem, sokan megírták annak idején, Lukács pont leírja ezt, és akkor a harmadik kérdésnél lehet majd a négyes választ adni, hogy az egyház hány evangéliumot tart hitelesnek, és akkor lehet csak a négyes számot mondani, ezt hittanórán is kiszoktam próbálni, tehát tulajdonképpen tényleg egy evangélium van, csak négy könyvben, egyet látunk és olvasunk, mint egy csodálatos mozaikképen, vagy egy goblen szőttesen. Mégis megvizsgálhatjuk a külön színeket, fonalakat. Az egyes sajátosságok szemlélése még közelebb vezet az örök ige szeretetének hallgatásához, befogadásához, tehát nem a különbség jön elő, hanem a szépség. Ilyen értelemben olvassuk ma, kedves hallgatóimmal együtt, a Lukács passiót. Megfigyeljük majd mindazt a kincset, amit az evangéliumban láttunk, az egész Lukács evangélium sajátosságában, az irgalmasság kiáradásának többszörös felfogható történetét. A minden népnek szóló meghívást, a szegények, elesettek, kivetettek iránti jóságot, az elveszettek megkeresését, a távolból jövők befogadását. A passióban is keressük majd ezek sajátos lenyomatát. Megjegyzem, nem illik ilyet mondani, hogy mi lett volna, ha, de azért nagyon érdekes szellemi játék, ha mi lett volna akkor, ha nem maradt volna ránk a Lukács evangélium. Szinte elképzelhetetlen a dolog. Kezdjük azon, hogy már Zakariás látomását sem ismernénk, az angyali üdvözletet, a betlehemi születést, a 12 éves Jézust, számtalan és számtalan példabeszédet, legismertebb a tékozló fiú, irgalmas szamaritánus, de azt a részletet sem, amelyről majd ma is szó lesz, és hát az Emmauszi tanítványokat sem. Ugye a kérdés egy kicsit már költői, de érdemes ezzel foglalkoznunk, és most a passióban keressük majd ennek a lenyomatát, lépésről lépésre kísérve az urat a Golgotára. Az első sajátosság, az utolsó vacsora, hát ugye a többi evangélistánál is van, itt a sajátos mozzanatokat emeljük ki, az áruló keze velem van az asztalon, ez a kitétel. Szeretetében a végsőkig elmegy, hiszen létünk utolsó pillanatáig választhatunk. Ugye hát mondhatta volna, hogy tudom rólad, hogy elárulsz, és be se gyere ide, de még a végső vacsorán is együtt étkezik azzal, akit szeret, de aki elfordul tőle, és majd a sötétség útjára indul. Akár csak Jánosnál, Júdásnak is megmossa a lábmosásnál a lábát. A következő imádság Péterért. Itt nem csak Péter tagadásával foglalkozik, amint a többi részletesen, hanem imádkozik is érte, hogy a sátáni kísértése közepette is meg ne fogyatkozzék Péter hite, sőt, gyöngesége ellenére és annak tudatában ő erősítse majd testvéreit. Ez az Isten irgalmasság nagy titka, hogy gyöngékre bízza a jó hír közlését, hogy bátorítson minden gyöngét. Ugye érezzük ennek a titkát, akár az igehirdetésben is, hogy az a bizonyos cserépedény, amiről olyan szépen szól Szent Pál apostol, valószínűleg az ősegyház tagjaira is nagy hatást tehetett a Péter történet. Ott állt előttük, mint pásztor, és tudták róla azt, hogy mi történt, és mégis nem botránkoztak benne, hanem inkább örültek az Isten kegyelmének. Nagyon szép ez az imádság. A következő gondolat, ki a nagyobb köztetek? Itt azt mondja, fordítva legyen minden, ne a világ törvényei szerint, a legnagyobb legyen a legkisebb. Ő a legnagyobb, mármint a mester, mégis ő szolgál mindnyájuknak. Ez a motívum János emlékeiben is megjelenik, ha én az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát, és itt nem csak a lábmosás szertartásos ismétlésére gondolunk, hanem nektek is ugyanúgy szolgálnatok kell egymást és minden embert. Itt a lábmosásnak az egész élete szóló kivetítéséről, még egyszer mondom, nem csak nagycsütörtöki lábmosásról van szó, ami elég megrendítő, de annak a kivetítése. Jánosnál is ugyanez, hogy ki a nagyobb. A következő állomásunk a Getszemáni kert. Az imádság, Jézus imája ugyanaz, mint a másik két szinoptikusnál, teljes egészséges emberségében megrendülve, fél a szenvedéstől, a haláltól, de ezzel egy időben az atya akaratának teljesülését kéri. Ugye itt egy dolgot tisztáznunk kell, hogy az atya nem a szenvedést várja nagy izgalommal, hogy mikor történik már meg, ahogy egyesek rosszul értelmezik, és kívülállók is rosszul értelmezik. A szöveg értelmezésnél nagyon kell vigyáznunk, ugye Ószövetségből kölcsönvett hasonlatokra, tehát ő nem várja, hanem a szeretetet várja. Nem szabad azt gondolnunk, hogy várja, hogy a fia meghaljon, és akkor majd ő meg tud engesztelődni. Ez nagyon materiális és ószövetségi gondolkodás, mert Isten mindvég ugyanaz marad a bűn ellenére. Az engesztelés azt jelenti, hogy minket tesz alkalmassá arra, hogy befogadjuk a szeretetet, a végtelent. Nagyon nehéz a kiengesztelés és engesztelő áldozat kifejezéseknek a metaforikus értelmét és újrafogalmazását eltalálnunk, hogy nehogy az Isten képünk sérüljön. Tehát az embernek a átformálásáról van itt szó, az akarat teljesítése a teljes testi-lelki odaadottságban valósul meg, tehát akarja, de szörnyű fájdalmakkal jár. Jézus szabadulást kér, de átadja magát az örök szeretetnek emberi mi voltában. Tehát, mint egészséges ember, szabadulást kér, imádkozik, de mégis átadja magát az örök szeretetnek. külön Lukács sajátja az angyali vigasztalás és a vérrel verejtékezés, pontosabban így írja, verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre, ez egyik rózsafüzért titokban is ezért benne van, ez csak Lukácsnál találjuk. A következő lépésünk a főpap szolgájának a története, ami ugyan máshol is benne van. Az elfogadáskor egyikük, nem is említi Péter nevét itt Lukács, csak más evangélista, karddal rásújt a főpap szolgájára, János a nevét is tudja, hogy Malkus, és levágja annak a fülét. Két helyről ugye vesszük össze ezt, de Jézus, ugye a csitító beszéd után, ami máshol is szerepel, tedd vissza hüvelyébe kardodat, aki kardot fog, kardáltal vész el, ez itt nincs, ellenbe helyette egy tipikus lukácsi gondolat van, hogy Jézusnak arra van gondja, akkor már, hogy meggyógyítja a szolga fülét. Ez a kis epizód is tipikusan lukácsi gondolat, a jóság változatlan marad. Tehát bántják, megkötözik, ide-oda cibálják már, és ő ugyanaz marad, gyógyító szeretetét még az ellenfélre is, erre a katonára is kiárasztja, vagy katonai szolgára is kiárasztja. Tehát ő akkor is megkötözve is szeret, és gyógyít. Ez teljesen tipikusan lukácsi, nagyon-nagyon szép gondolat. Van egy kis közjáték, aminek az evangélium egészen szempontjából nincs olyan nagy jelentősége, hogy miután Pilátus megtudja, hogy Jézus Galileából származik, elküldi Herodeshez. Ez Herodes Antipász, mert ugye több Herodes volt, ez a Herodes Antipász, aki keresztelő Jánost kivégeztette, mert Herodes tartja illetékesnek az ügyben. Valószínűleg ez csak egy időhúzás, hogy Pilátus nem akar dönteni, és erre Herodes csodát vár, de hát hiába vár rendkívüli egyet jelet Jézustól, ő szóra sem méltatta, tehát még annyira sem beszélt vele, mint Pilátussal fejedelem, mint Heródes, ekkor gúnyból fehér királyi ruhába öltöztette Jézust, és elbocsátotta. Ugye ennél a hagyománynál, a keleti hagyománynál a fehér volt, Pilátusnál ugye a piros szín volt az uralkodói, tehát ott a vörös katonaköpenyt adták rá, és Heródes visszaküldi Pilátushoz kis epizód után. Egyébként hát ugye Jézus a maga szelítsége ellenére is Heródes rókának nevezte, tehát semmibe vette őt tulajdonképpen ilyen értelemben. A következő lépés a síró asszonyok, amely szintén csak itt van meg, és szerepel a keresztút állomásai között is. A hagyományos keresztúti állomás címe Jézus vigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat. Sokat gondolkoztam, és nem jutottam semmire, hogy honnan van ez a cím, mert vigasztalás nincsen a szövegben, tehát szó sincs vigasztalásról, megtévesztő. Egy érdekes feltételezés szerint, hogy miért álltak itt ezek az asszonyok, és nem alaptalan feltételezés, ezek nem kifejezetten azért jöttek, hogy Jézus sírassák. Amolyan önkéntes egylet volt ez az asszonycsoport, akik kegyeletesen minden kivégzéshez kivonultak, siratni az elítéltet, mert az elítéltnek sem a felesége, sem az édesanyja nem lehetett ott ugye valószínűleg, és senkije nem volt, tehát egy kicsit meg is siratták, és némi enyhületet is adtak az utolsó órákban az elítéltnek, tehát olyan, kicsit olyan hivatásos sirató asszonyok, de azért mégis önként tették ezt a szeretetnek, ezt a szolgálatát. Talán innen származik a Bibliában nem szereplő, szimbolikus nevű Veronika történet is. Nem tudjuk pontosan ezt is, hogy mikor keletkezett, de ez így nincs benne a Bibliában, de lehet, hogy ebből a síró asszonyok csoportból önállósult az ő személye. Tehát Jézus nem vigasztal, ha elolvassuk a szöveget, hanem inkább figyelmeztet. Nem kell őt siratni, nem kell őt siratni. Valószínűleg jól esett neki, de mégsem, inkább saját magunkat kellene bűneink miatt. És elhangzik egy erőteljes utalás Jeruzsálem sorsáról is, és ugye, ha így tesznek a zöldelő fával, mi lesz a száraz ággal, ugye egy nagyon szép költői hasonlat. A következő kép ima a katonákért, tehát más evangélisták ezt sem említik, tökéletesen beleillik Lukács nagyívű, már vázolt koncepciójába. Megint csak megjegyzem, hogy az István diakónusnak a vértanú halál, amit éppen tegnap reggel olvastunk fel, abban is ő is imádkozik a kivégzőkért, majdnem szó szerint úgy, mint az Úr Jézus a Lukács evangéliumban. A Lator imája. Sokan talán ezt sem tudják, vagy nem vették észre, hogy ez is csak itt van. A Lukács gyűjteménynek szinte a csúcsa, a másik a Emmauszi tanítványok csúcsa, hiszen ebben benne van egyszerre sűrítve minden, az egész Lukács evangélium, mert benne van az elveszett bárány, a tékozló fiú, a lenézett szamaritánusok, benne vannak a vámosok, az enyhülés kereső, kószáló, megtévedt nők, a lábmosó, nevesített és névtelen asszonyok. Az irgalom nagy üzenete. Nagyon érdekes, már csak ennyit mond, szidalmazták azok is, akik vele együtt voltak megfeszítve. Tehát a kettőt egybe, a két embert egybe veszi. Ha nem lenne Lukács evangélium, ugye megint ez a inkább csak költői gondolat, tehát ebben a szereplőben, ebben az élő, szenvedő Latorban szinte ott van maga az egész evangélium már. Soha nem láthatta azelőtt Jézus beszédeit, nem hallhatta. Újra teremtő csodáit nem élte át, egyiket sem, sem beteggyógyítás, sem kenyérszaporítást, és mindketten valószínűleg egész más úton jártak, nem találkoztak, valóban így volt. Hát külsőleg valóban, felszínesen így, de mégsem egészen Isten belső titkaiban az, aki a középső kereszten függött, hát ő már látta és kereste annak útját, aki messziről jött. Tehát ha így fizikálisan nem is találkoztak, de a szívében benne volt minden megtévedt ember, ahogy az atya is áll, és minden nap vár és vár. Tehát nem találkoztak, de mégis ott volt már Jézus szívében ez az ember. És az imádkozó Lator útja véget ér ennél a pontnál, a földi élete, reményt adva arra, hogy minden út egy pontban találkozhat. Megnyílnak. Azután jön a temetés, amely különösebb sajátosságot nem hordoz, és így fejeződik be a Lukács passió. Befejeződik? Tudjuk, hogy nem. Hiszen már égtek a szombati fények, már eredeti és egyben új szombatot, az Isten szeretetében való megnyugvást, békességet hirdették ezek a fények. Tehát az Isten eredeti szombatját, békéjét és a megnyugvást elnyugszik most a pásztor, aki életét adta juhaiért. Egy más élet következik, megnyílik a nagy mennyegzős ház. Együtt ülnek az asztalnál mind a meghívó, a vendégek, közelről, távolról. És azóta is szól, ha hallod, válaszolhatsz, még ma velem leszel.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
Bátor Keszin két templomban 4 lelki vezető imádkozott a keresztények egységéért.